Ez a Híradó péntek este, Borsa Miklós vagyok, jó estét kívánok! Elhunyt Grosics Gyula, legendás aranycsapat kapusa, a Fekete Párduc 88 éves volt. Tovább bővül a közmunka, mondta Orbán Viktor, a cél a teljes foglalkoztatottság. Még a Pulai arénában is szurkoltak, a foci VB nyitó meccsét mégis a házigazda brazilok nyerték. Elhunyt Grosics Gyula, az aranycsapat kapusa, a nemzet sportolója 86 alkalommal őrizte a magyar válogatott kapuját. 1954-ben világbajnoki ezüstérmet nyert, 1952-ben Helsinki-ben pedig olimpiai bajnoki címet szerzett. A Fekete Párduc halálával a hátvéd Buzánszky Jenő maradt az aranycsapat egyetlen élő tagja.
Befelé, kifejelés, Grosics elvetődve csípi el Mortensen ragyogó fejesét.
Grosics Gyula egyik emlékezetes védése. Ő állt a magyar válogatott kapujában 1953. november 25-én, amikor az évszázad mérkőzésén az aranycsapat 6-3-ra legyőzte a hazai pályán 90 éve veretlen angolokat.
Labdarúgó csapatunk olimpiai bajnok!
1952-ben Helsinki-ben pedig olimpiai bajnok lett a magyar válogatott. A kapus akkor is Grosics Gyula volt. Az aranycsapat három éven át tartó veretlensége az 1954-es világbajnokságon tört meg, amikor a döntőben a németek meglepetésre legyőzték a magyarokat. Bár azóta is ez a második hely a magyar labdarúgás legjobb eredménye. Grosics Gyula élete végéig csalódásként gondolt a mérkőzésre. 85. születésnapján a róla elnevezett iskolában tartott ünnepségen is erről beszélt.
Úgy éreztem, hogy egy egész ország, 15 millió magyar csalódott abban a pillanatban, amikor mi vesztesként vonultunk le a pályára, és ennél nagyobb fájdalom nincsen.
Az elveszített VB döntő, majd pedig az 1956-os forradalom leverése után hazaárulással vádolták Grosics Gyulát. Egy évre még a labdarúgástól is eltiltotta a kommunista hatalom, és vidékre száműzték. Pályafutása során 86-szor játszott a magyar válogatottban, és majdnem 400 bajnoki mérkőzésen állt a kapuban, legtöbbször a budapesti Honvéd és a Tatabánya színeiben.
De Grosics másodszor is bravúrral hív!
Bece neve a Fekete Párduc volt, mert ő játszott először fekete mezben. A 85. születésnapjára készült filmben egyebek mellett arról beszélt, hogy soha nem kapus, hanem inkább csatár szeretett volna lenni. Viszont azt mondta, kitörölhetetlen sikereket és élményeket élt át.
Számomra az maga a csoda, hogy én egy olyan csapatba kerültem, de amely a maga éveiben, pályafutása során a világ legjobb klubcsapata volt, ez a budapesti Honvéd. És tagja voltam annak a válogatott csapatnak, amely évekig a világ tetején szinte uralkodott a labdarúgásban.
Grosics Gyulát az egész világ elismerte. 1999-ben minden idők 10 legjobb kapusa közé választották, itthon pedig a 20. század legjobb kapusának. Volt az év sportolója, az év labdarúgója, átvehette a Magyar Köztársaság érdemrend középkeresztjét, valamint a nemzet sportolója címmel is kitüntették. Grosics Gyula hosszú betegeskedés után hunyt el, 88 éves volt.
Buzánszky Jenő, a nemzet sportolója mély fájdalommal értesült barátja elvesztéséről. Az aranycsapat tagja úgy fogalmazott, Grosics Gyulán valakire mindig számíthatott, együtt éltek át szép sikereket és kudarcokat. Orbán Viktor miniszterelnök Facebook bejegyzésében pedig azt írja, Isten nyugosztalja a Fekete Párducot. Több politikus és a pártok is részvétüket fejezték ki Grosics Gyula halála miatt. A Magyar Olimpiai Bizottság, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Magyar Labdarúgó Szövetség és a Főváros is saját halottjának tekinti az aranycsapat kapusát. A személyi jövedelemadó csökkentéséhez tartósan 4-6%-os gazdasági növekedés szükséges, ami nem elérhetetlen. Egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában. A kormányfő azt is mondta, hogy a jövőben tovább fog bővülni a közmunka, mert kiemelt célnak tekintik a teljes foglalkoztatottság elérését. A különadókat Orbán Viktor igazságosnak nevezte és kijelentette, amíg ők kormányoznak, addig azok biztosan maradnak.
Szeretnék eljutni a ciklus végére oda, hogy azt mondhassam a magyaroknak, hogy aki ebben az országban dolgozni akar, az valamilyen munkát talál.
A teljes foglalkoztatottság elérését nevezte saját, személyes és kormánya legfontosabb céljának a következő 4 évre Orbán Viktor. Kijelentette, amíg a vállalkozók nem tudnak munkát adni mindenkinek, aki dolgozni szeretne, addig az állam biztosít nekik közmunkát.
A mi kormányunk fölfogása abban különbözik az előző 20 év kormányaitól radikálisan, hogy mi nem kompenzálni akarjuk az embereket azért, mert nincs munkájuk, hanem munkalehetőséget akarunk nekik teremteni. Ezt nevezhetjük, mi startmunkának hívjuk, a hétköznapi nyelve ennek közmunka.
A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a ciklus végéig biztosan maradnak a különadók.
Amíg mi kormányozunk, biztosan.
A rendszerváltás egyik meghatározó eseménye Nagy Imre és mártírtársai 1989. június 16-ai újratemetésének évfordulója előtt úgy fogalmazott, az elmúlt 25 évben 2 rendszerváltás volt. Az első 1990-ben, amely egy átmeneti liberális rendszert hozott, de csak az egyéni érdekekre összpontosított, a második pedig 2010-ben, amely orvosolta az első hibáit.
A 2 rendszerváltás között az a döntő különbség van, hogy az első rendszerváltás eredményeképpen nem sikerült létrehoznunk azt a Magyarországot és azt a politikát, amely a középpontba a közjót állította volna.
A miniszterelnök azt mondta, a kormány a 2010-es második rendszerváltás jegyében végzi a munkáját, ennek alapja pedig az új alkotmány, ami már a közjóból indul ki.
A bankokhoz és a multicégekhez hasonlóan a reklámszakma sem maradhat ki a méltányos közteherviselésből, erről is beszélt Orbán Viktor reggel. Azt mondta, a reklámadóra nem a költségvetési kényszer, hanem az igazságosság miatt van szükség. Az RTL Klub tovább tiltakozik az új adóbevezetése ellen. A kormány szóvivő szerint a csatorna személyeskedő bosszú hadjáratot indított.
Nem kényszer van, hanem igazság van. Úgy igazságos, hogy aki nagyobb profittal, extra profittal dolgozik, az több adót fizessen.
Orbán Viktor a Kossuth Rádióban azt mondta, a méltányos közteherviselés híve, és ebből a reklámszakma sem maradhat ki. Ezért kell a bankok és a multicégek jelentős része mellett a médiaszektor nagy profitot termelő szereplőinek is arányosan több adót fizetniük. A miniszterelnök azt mondta, 9-10 milliárd forintos bevételt várnak a reklámadóból.
Hát senki nem szeret adót fizetni. Aki is nagyon sokat keres, az meg különösen nem szeret sok adót fizetni. Ezek a szektorok, ezek a cégek, ezek az emberek sok pénzt keresnek. Ezért szeretnének kevesebb adót fizetni.
Az országgyűlés szerdán döntött a reklámadó bevezetéséről. A médiavállalkozásoknak a hirdetésekből származó bevételük után kell plusz adót fizetniük. Minél nagyobb a bevétel, annál magasabb az adókulcs. A legtöbb adót az előzetes számítások szerint nagyjából évi 4 milliárd forintot az RTL Klubnak kell fizetnie. A cég mintegy 30 milliárd forintos éves bevételének ugyanis nagy része a hirdetésekből származik. Megvan a haditerv. Ezzel a címmel jelent meg interjú az RTL Klub programigazgatójával a Hír 24-en. Kolosi Péter szerint a csatorna létét veszélyezteti a reklámadó, amit nem hagyhatnak. Azt is hozzátette, hogy harcolni fognak a sajtószabadságért, és ehhez már a haditervük is megvan. Az RTL Klub híradója a törvény elfogadása óta több riportot mutatott be a reklámadó szerintük káros hatásairól. De emellett többször is hosszan foglalkoztak Mészáros Lőrinc felcsúti polgármester cégével, pénteken pedig Orbán Viktor édesapjának pénzügyeivel. A kormány szóvivő szerint az RTL Klub személyeskedő bosszú hadjáratot indított.
Elfogadhatatlan, hogy a kormánytagok családjai, mint például a miniszterelnök édesapján akar bosszút állni azért, mert Magyarországon is adót kell fizetnie.
Kuruc Éva szerint teljesen természetes, hogy egy sok milliárdos árbevételű cégnek, mint az RTL Klubnak is adót kell fizetnie.
Áprilisban csaknem 3000 árfolyamgát szerződést kötöttek a bankoknál, a Magyar Nemzeti Bank felmérése szerint. Így a meglévő 478 ezer devizahitelesből már 180 ezeren vették igénybe az adósmentő programot. A jegybank azt tanácsolja, aki teheti, válassza a rögzített árfolyamot, mert akik ezt megtették, 35 milliárd forintot spóroltak meg.
Hasznos információkat talál ebben a tájékoztatóban.
Ebben a bankfiókban a közelmúltban többen is érdeklődtek az árfolyamgát előnyeiről. Áprilisban csak nem 3000 adós kötött új árfolyamgát szerződést a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint. A 2012-es nagy roham óta most nőtt először érdembe a programba belépő devizaadósok száma. Így már 180 ezeren vannak.
Töltse ki a hitelszáma szám.
A híradónak nyilatkozó szakértő szerint korábban azért nem éltek ezzel a lehetőséggel, mert a közelmúltban beharangozott újabb mentőcsomagra vártak, amely során a tervek szerint kivezetik a devizahitelezést a piacról. Sokan attól tartottak, hogy ha belépnek az árfolyamgátba, akkor rosszabbul járnak.
Most már tudjuk, hogy akik belépnek az árfolyamgátba, vagy korábban beléptek, azok is részt vesznek a teljes kivezetés lehetőségében, és amennyiben az kedvezőbb számukra, választhatják azt is. A további oka lehet a tömeges belépésnek, hogy újabb csoportok nem tudják teljesíteni a devizahiteltartozásuk törlesztését, és nem tudnak várni a teljes kivezetésig.
Jelenleg minden ötödik devizahitelesnek vannak törlesztési gondjai. Nekik, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője szerint mindenképpen érdemes lenne az árfolyamgátba belépniük. És a bankok is ezt ajánlják mindenkinek. Akik ezt már megtették, azoknak megmaradt a lakása, és pénzt is bóroltak.
Az árfolyamgátasok állománya gyakorlatilag 35,2 milliárd forintnyi kamat megfizetés alól mentesült most már mindörökre. Ez azt jelenti, magyarul is egyszerűen lefordítva, hogy egy átlagos árfolyamgátas ügyfél 195 ezer forint kamat megfizetés alól mentesült. Ezt az összeget az állam, illetve a bankrendszer fizeti meg helyette.
A fix árfolyamon történő törlesztést 2011 augusztusától lehet kérni. Legutóbb, tavaly novemberben változtattak a feltételeken, így azok is be tudnak lépni a programba, akiknek több mint 90 napos tartozásuk van.
Székiné Strémi Melinda Salgótarján vezetője kapta az év polgármestere díjat a 20. városi polgármesterek randevúján. A budapesti rendezvényen Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter azt javasolta a települések vezetőinek, hogy támogassák a gazdaságfejlesztést célzó beruházásokat. Fontos célnak nevezte a többi között a munkahelyteremtést és az újraiparosítást. A választók szavazatai alapján az év alpolgármestere díjat a Szekszárdi Ács Rezső kapta, az év jegyzője pedig a józsefvárosi Rimán Edina lett. A kormány a jövőben is kiemelten kezeli a járműipari beszállítók fejlesztését, mert a járműiparnak komoly szerepe van abban, hogy Magyarország Európa egyik termelési központja lett, mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter helyettes azután, hogy együttműködési megállapodást írt alá a Nemzeti Külgazdasági Hivatal és a Magyar Gumiabroncsgyártók Szövetsége. Szijjártó Péter hangsúlyozta, a járműiparban a gumigyártás az egyik legfontosabb terület, az iparág 15 ezer embernek ad munkát.
Ezzel a megállapodással megindítjuk azt a folyamatot, amelynek végén szeretnénk azt elérni, hogy a jelenleginél magasabb legyen magyar kis- és közepes vállalkozások aránya ezen nagy gumipari vállalatok beszállítói hálózatában.
Már Irak fővárosát, Bagdadot fenyegetik az iszlamista felkelők, akik iraki és szíriai területeken szigorú vallási államot akarnak létrehozni. Az Egyesült Államok a katonai segítséget fontolgatja, de szárazföldi csapatokat nem akar küldeni. A harcok miatt emelkedett az olajvilágpiaci ára.
Menekülők ezrei várnak bebocsátásra az iraki kurd területen lévő Arbil város határában. Becslések szerint két nap alatt több tízezren voltak kénytelenek elhagyni otthonaikat, miután az iszlamista harcosok ellenőrzésük alá vonták az északi Moszul városát. Az iraki és levantei iszlám állam nevű szunnita szélsőségesekből álló csoport már több várost is elfoglalt Irak északi és nyugati felében. Most a főváros Bagdad felé közelítenek. Az Al-Qaida terrorista szervezetből kinőtt fegyveresek célja, hogy keményvonalas iszlám államot hozzanak létre Irak és Szíria területén. A csoportnak csak nem 10 000 tagja van, köztük sokan a volt diktátor Saddam Hussein szunnita hívei voltak. A jelenleg síita irányítású Irakban évtizedek óta súlyos ellentét húzódik az iszlám két ágának képviselői között. A vallási vezetők most harcra szólítják híveiket. Mindenki fogjon fegyvert, csatlakozzon a biztonsági erőkhöz, hogy megvédhessük országunk szent helyeit a terroristáktól, mondta a legfőbb síta szellemi vezető képviselője. A vallási feszültség a hadseregen belül is érezhető. Erről a támaszpontról például elmenekültek a katonák. A több százezer fős iraki biztonsági erők egyelőre nem képesek megállítani az iszlamista fegyvereseket. A bagdadi kormány most külföldi segítséget kért. Barack Obama elnök azt mondta, mérlegeli a lehetséges lépéseket, de azt kizárta, hogy katonákat küldjön az országba, ahonnan 2011-ben 8 év után vonultak ki az amerikai csapatok. A fővárosban, Bagdadban önkénteseket toboroz az iraki hadsereg. A konfliktus már több országot is érint. Moszul közelében az iszlamisták 80 török állampolgárt raboltak el, köztük diplomatákat és kamionsofőröket. Állítólag azt a várost is körbezárták, ahol az ország legnagyobb kőolaj finomítója van. Irak a világ egyik legnagyobb olajkitermelő állama, és bár a legfontosabb kőolajmezők egyelőre nincsenek veszélyben, a harcok hírére meredeken emelkedni kezdett az olaj világpiaci ára. Ennek idővel az üzemanyagárakra is hatása lehet.
33 kiló marihuánát foglaltak le a rendőrök egy tegnap esti akcióban Budapesten. Két albán és egy török dílerre egy szálloda mély garázsában csaptak le. Az egyik albán férfi el akart menekülni, közben autójával két rendőrt is megpróbált elütni, akik rálőttek a kocsira. A férfi ellen kábítószerrel visszaélés mellett így hivatalos személy elleni erőszak, illetve gyilkossági kísérlet miatt is eljárás indult, de két társát is őrizetbe vették. Másfél milliárd forintot szán idén a kormány szúnyogírtásra, miután az ANTS jelentése alapján Budapesten és további 700 településen szúnyoginvázióra lehet számítani, és a rajzás megelőzése érdekében azonnal be kell avatkozni. Bakondi György, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vezetője azt mondta, arra számítanak, hogy idén hatékonyabb lesz az írtás, mint az elmúlt években, mert mostantól nem külön-külön az önkormányzatok, hanem az állam végzi az írtást.
Ha ez nincs összehangolva országosan, akkor ennek az a következménye, hogy a már megtisztított helyre visszajönnek más területekről, tehát ez világos, hogy egy központi koordinációt igényel.
Az emberekben megvan a segítőkészség, csak olykor fel kell hívni a figyelmet arra, hogy hol segítsenek, mondta Herceg Anita Pécsett. A köztársasági elnök felesége az ország egyetlen végstádiumú beteg gyerekeket fogadó intézményben, a Dóri házban, a Baranyai megyeszékhelyen egy héten keresztül kampányol a gyerekhospice támogatásért és az intézmények fejlesztéséért. Az adományozók különböző programokon ismerkedhetnek meg a gyermekhospice szolgáltatással. Július 1-én kezdődik a Volt Fesztivál Sopronban. A rendezvény idén már 5 teljes napig tart. A híres külföldi és hazai együttesek mellett a családosokat gyermekprogramok is várják.
Gratulálunk a Mary Pop Kidsnek!
A nagy színpad tehetségmutató verseny első 5 helyezettje nyitja meg július 1-én a 22. Volt Fesztivált Sopronban. 12 színpadon zajlanak majd a programok. A világ minden tájáról érkeznek fellépők, de 150 hazai együttes is bemutatkozik.
Az idei legfontosabb újdonság az az, hogy egy nappal hosszabb lesz a Volt Fesztivál. Egészen pontosan 6 éjszakát, 5 teljes napot töltetnek nálunk a vendégeink. A bővülést az indokolja, hogy egy olyan világsztárt sikerült igazolnunk az idejében a Volt Fesztiválra, akit idehaza és külföldön is évek óta nagyon vár a közönség. Az Arctic Monkeys nevű csapatról van szó.
A Volt Fesztivált az MTVA is támogatja. A fesztiválra kitelepül az M2 gyerekcsatorna. A Petőfi Rádió pedig délutánonként élő közvetítésekkel jelentkezik.
Lesz közös színpadunk is, saját színpad, amelyen világsztárok és hazai olyan előadók lépnek fel, akiket mi nagyon szeretünk és régóta játszunk, és még játszani is fogunk, valamint a Petőfi Rádió Kultúr Fitnessnek lesz egy olyan sátra, ahol zenéktől, illetve a zenéken keresztül az életről beszélgetünk.
A Volt Fesztiválra napi, illetve hétvégi jegyet és bérletet is árulnak. Belépő jegyeket országszerte a jegyirodákban, vagy az interneten lehet vásárolni.
Egy 1-0-ra nyert Mexikó válogatottja Kamerun ellen a brazíliai labdarúgó világbajnokság második mérkőzésén. A gólt a második félidő közepén szerezték a mexikóiak. Ugyanúgy, ahogy az első találkozón, itt is több vitatható bírói ítélet volt. Ezúttal egy kolumbiai játékvezetőtől. Az óceánparti Natalban lejátszott találkozó nagy részében esett, illetve időnként ömlött az eső. A híradó után nem sokkal közvetítjük a Spanyolország-Hollandia meccset, a VB első igazi rangadóját, Salvador városából. A meccs kommentátora P. Fülöp Gábor jelentkezik.
Bár a 4 évvel ezelőtti világbajnokság döntőjének visszavágója következik, nyoma sincsen ellenségeskedésnek, rossz hangulatnak a szurkoló táborok között. Éppen ellenkezőleg barátkoznak, ismerkednek, zászlókat, mezeket, na és eszmét cserélnek egymással a nagy mérkőzés előtt. A zene már a drukkereket csalogatja a több mint 50 000 férőhelyes Fontanova stadionba, ahol valósággal megreked a levegő. A felettébb magas páratartalom miatt szaunában érezheti magát az ember. Ebben a braziliai télben küzd majd meg egymással két európai csapat.
A VB tegnap esti nyitómérkőzésén Brazília 3-1-re nyert a horvátok ellen. A hazai szurkolók hajnalig tartó karnevállal ünnepelték a győzelmet. Tömegek voltak Horvátországban és Magyarországon is, minden olyan helyen, ahol kivetítőn lehetett nézni a meccset.
Már a megnyitó előtt dobosok hangolták a közönséget Budapesten, az egyik bevásárlóközpont teraszán, az MTV a hivatalos szurkolói helyszínén. Közben sokan a csapatok zászlóival díszítették az arcukat vagy a karjukat.
A horvát és a brazil zászlót festem magamra.
A szurkolók között sok hölgy is volt.
Mögötted van ilyen üvöltő tömeg, az úgy mégis megadja ennek a VB-nek a hangulatát.
És olyan drukkar is érkezett, aki Brazíliában nőtt fel.
Honvágyom van, most az egész rokonság, ismerősök, haverok, mindenki a 100 000% a stádionokon vannak.
A horvát szurkolók pedig az első sorban a füvön foglaltak helyet, hogy a mérkőzés egyetlen pillanatáról sem maradjanak le. Azt akarjuk, hogy Horvátország győzzön. Olvastuk az interneten, hogy itt lehet nézni a meccset, és úgy döntöttünk, hogy kijövünk, mondta egyikük. Otthon a pulai amfiteátrum is zsúfolásig megtelt. Görög tüzeket gyújtva, táncolva örültek a horvátok, amikor a válogatott a 11. percben megszerezte a vezetést. A világbajnokság első gólját egyébként nem a horvát csatárok, hanem a brazil Marcelo lőtte a saját kapujába. A piros-fehér kockás horvát színekbe öltözött tömeg szinte extázisban biztatta a válogatottat. És mámoros volt a hangulat végig a tengerparton is, például a Siveniki strandon, egészen a mérkőzés 29. percéig.
Neymar, Neymar! Elmegy a lövése, gól!
Neymar egyenlítő gólja miatt a horvát szurkolók arcára fagyott a mosoly. Közben az egyik riói nyomornegyed lakói viszont felpattantak a székekről. Még nagyobb lett az öröm, amikor a második félidő közepén átvette a vezetést a csapat. Egy sokak által vitatott 11-es fújt be a japán bíró. És a büntetőt Neymar értékesítette.
Neymar most táncol ki oldalra. És ki... Már azt akartam mondani, hogy kivédte Pletikozad, a kezéről a hálóba vágódik a labda.
A 3-1-es végeredményt a 91. percben Oscar állította be. A meccs után egész Brazília karneváli hangulatban ünnepelt. A horvátok elsősorban a játékvezetőt hibáztatták csapatuk vereségéért.
Ahogy hallották, ma sem maradnak meccs nélkül Spanyolország, Hollandia néhány perc múlva, előtte azonban időjárás jelentés. Az este 11:10 kor kezdődik, utána pedig várom önöket még egy késő esti híradóval. Viszontlátásra!